Tölgyesi Péter, politikai elemző, az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Két általános választás után vagyunk, illetve önkormányzati választás előtt és egy hosszú választás nélküli időszak előtt vagyunk. Mit mutat most a magyar politikai térkép?
Hát nagyjából azt, amit az országgyűlési választásokon mutatott, nagy változás azóta nincs, ami önmagában egy kicsit szokatlan. Általában az a típusos Magyarországon, hogy aki nyer tavasszal, az már nem szerepel olyan jól ősszel. Most a nagy fölfordulás egészen biztos nincsen. Előfordulhat, hogy a tavaszi győztes egy kicsit gyengébb lesz. Így volt ez 2010-ben is. De nagy változás nincsen. Működik a centrális politikai erőtér. Egy legény van a gáton, a Fidesz, középpen is meglehetősen nagy támogatottsággal, és a két oldalán van az ellenzék. Ez adja jelentős részben az erejét. Az ellenzék egészen lehetetlen, hogy összefogjon, és hogy még könnyebb legyen a Fidesz helyzete, korábban alapvetően az MSZP volt az ellenfél. Az MSZP az alig nagyobb párt, mint a másik két baloldali párt, legalábbis az Európa Parlamenti választáson így volt, vezetéváltás volt, és hát folyik a dominanci harc. Gyurcsány Ferenc szinte újra bejelentette, hogy vél legyen a vezető szerep abban a dolgozatban.
Ennyire jól van kitalálva a centrális erőtér, hogy ennyire bénák voltak a másik oldalon?
Én azt hiszem, hogy inkább az utóbbi, az első is, ez jól ki van találva, és tetében nagyon mély magyar történelmi hagyomány. A dualizmus korában is az egységes pártnak hívták, aztán a két világháború között is egységes pártnak hívták, és a 30-as években nagyon hasonló egyensúlyozást folytatott a centrális erőtérben levő vezető párt, tehát egy régi magyar hagyomány, de egész biztos, hogy az ellenzék is. Tehát ugye a baloldal, amit választás előtt művel, az egyre inkább azt jelenti, hogy nem jelent valódi kihívót. A múlt a kétpólusú erőtér, és az, hogy három párt van, és nincs köztük túl nagy különbség, tehát nincs domináns párt közöttük, az Európa Parlamenti választások eredménye azért ugyan sajátos körülmények között, de valami ilyesmit mutat, az azt jelenti, hogy ott még dominancia harcok lesznek.
A dominancia harcok folyamatossága miatt nem találtak semmilyen módszert a baloldalon, hogy feljöjjenek?
Nem, az is szerepet játszik benne, de szerintem a döntő ok az, hogy a Fidesz valami olyasmit ad a magyaroknak, amit azok nagyon-nagyon akarnak. Tehát ha valaki érti az emberek vágyait, az Orbán Viktor, mind a szabadságharc, mind az őrségváltás, hogy a külföldiektől a belföldiekhez kerüljön, mind az újabb és újabb akciók, rezsicsökkentés, most a devizaadós mentés, olyasmi, ami nagyon tetszik a magyar választók egy jelentős részének, és ez elég ahhoz, hogy a centrális előtér fönnmaradjon. Erre még, ha úgy tetszik, ráadás az ellenzék tehetetlensége, alkalmatlansága. Egyszerűen nincs ellenzéki vízió, ami ebbe kihívó lehet. Ugye például a tegnapi nap legfontosabb ügye a deviza adós mentés volt, ami egy igen vitatható dolog, és az az igazság, hogy azt hiszem, hogy túlzás, amit a bankokkal csinál. Nagyon nagy ára lehet ennek Magyarország számára, amit a kormány csinál a bankokkal, és lényegében ellenzéki, kemény ellenzéki ellenvény nem is nagyon hangzott el ebbe az ügyben. Minden más ügyben támadták az ellenzéki pártok a kormány többséget. Volt, aki azt mondta, hogy még deviza adós barátabbnak kéne lennie, de olyan, aki, ha úgy tetszik, a kapitalizmus felől támadta volna, hát nem igen akadt.
Gondolati csírát sem lát sehol az ellenzékben, amiből kifejlődhet valami?
Hát egyelőre nem. Tehát úgy tűnik, hogy a Jobbik nem nagyon nő tovább. Igen erős a Jobbik, de nem nagyon nő tovább. És ez a önkormányzati választásoknál azt jelenti, hogy nem lesz túl sok településen Jobbikos polgármester. Tehát a baloldal meg olyan, amilyennek láttuk. Tehát a javulás helyett inkább lett három párt. Az egyik, ugye Bajnai Gordon pártja, az igen nagyrészt Bajnai Gordon személyére volt alapozva. Bajnai Gordon véglegesen kiszállt a politikából. Gyurcsány Ferenc mondja magáról, hogy ő az egyetlen egy egészséges erő ebben, legalábbis ebben a dolgozatban ezt írta, és hogy legyen összefogás, legyen valami pártunió a pártok között, mondja. Állandóan elmondja, hogy ő már nem akar miniszterelnök lenni, de minden szövegéből látszik, hogy ő akar a vezetője lenni ennek a baloldali uniónak, ami persze potenciálisan épp azt jelenti, hogy mégiscsak szeretne pólusképző erővezetőjeként visszatérni, de ez nem tűnik erős. Tehát eléggé határa van annak, hogy hány szavazó fogadhatná el azt, hogy Gyurcsány vissza. inkább ez a Fidesznek kedvez, még mindig elő lehet jönni, és még szerintem sokáig azzal, hogy mi volt abban az úgymond 8 évben.
A Fidesz elkényelmesedett, vagy hozza azt, ami ilyenkor elvárható, és az elvárható és semmi többet?
Látszik a Fideszen, hogy volt benne egy komoly izgalom, hogy 2002 esetleg megismétlődhet. Ugye, hogy a Fidesz nagyon vezet, aztán utána puff. És most, hogy újra megvan a kétharmad, ami azért jelentős részben a választási rendszer miatt van meg, a Fidesz nagyon sok szavazatot veszített. Ugye belföldön szűk 53%-a volt 4 évvel ezelőtt, most meg a határon túli magyarok szavazatait nem számoljuk, az a korábbi választásokon nem volt, 43%-a van, tehát a Fidesz elég sok szavazót veszített.
De az egyéniben meghozták nagyon magukat.
Hát a választási rendszer sok-sok ponton a Fidesz kedvére átalakult, tehát megvan a kétharmad, és ez rendkívüli dolog. Ha a térségben megnézzük, hogy ebben a 25 évben hány választás volt a tágabb térségben, körülbelül 140, és még a 10%-ában sem választottak újra a egykori kormánypártot. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy igen nagy dolog, hogy újra választották a Fidesz. Most először választották újra azt a miniszterelnököt, aki volt már Magyarországon. Ugye Gyurcsány Ferenc nem vitte végig az egész ciklust, Medgyessy Péter volt előtte. Ez egy nagyon nagy dolog, és úgy látszik, hogy a Fidesz megy tovább, ezzel a felhatalmazásában még határozottabban, még keményebben, sőt már a saját hátországában is vitákat, ütközéseket kezdeményez. Az egyik újdonsága a nyárnak, ugye, hogy az egykori pártpénztárnak a pártpénzügyeit kezelő Simicska Lajos körül egyértelműen harcok vannak.
Erről tudhatunk valamit, amikor a szereplők soha nem nyilatkoznak. Ha viszont nem nyilatkoznak, akkor mindenki beleálmodhatja és vágyakozhatja a saját forgatókönyvét ebbe a történetbe.
Én semmiképpen se tenném, nem akarok a legszemernyibb mértékben sem találgatni. A Fidesznek az egyik nagyon régi élménye volt 94. Tehát 94-ben a Fidesz, 92-ben a Fidesz nagyon magasra mérték, erre már kevesen emlékeznek. Úgy nézett ki, hogy Orbán Viktor lesz a következő miniszterelnök, és aztán a Fidesz, mint a zuhanó repülő leesett, és alig jutott be
majdnem
a következő parlament. Majdnem kimaradt a következő parlamentből. És ennek a Fidesz tanulsága az volt, hogy nem lehet Magyarországon pártpolitikát csinálni két dolog nélkül, saját sajtó és saját gazdasági háttér nélkül. A szocialisták majdnem megsemmisültek 90-ben, és talpra tudtak állni 94-re, mert volt biztos hátterük. Aki nem azért támogatta őket, mert okosakat mondanak, mert szépek, aranyosak, hanem azért, mert az övé. Azért, mert identitás alapon támogatja, és érdek alapon támogatja. A Fidesz valami ilyesmit akart. Itt és most azonnal. Vérrel és vassal. Keményen teremtette ezt meg. Magyarországon nem lehet úgy pártot finanszírozni, ahogy egy rendes országban lehet. Tehát egy rendes nyugati országban vagy sok tagja van egy pártnak, vagy kis összegű csenket adnak az állampolgárok. Most Magyarországon kevés tagja van a pártoknak, csekket meg végképp nem adogatnak, ez főleg az Egyesült Államokban van így. Legális támogató is alig van. Tehát olyan, hogy teljesen betartva minden szabályt valaki adna 10 millió forintot, vagy 100 milliót, olyan se nagyon van.
LMP-nél volt egyszer talán.
Igen, nagyon ritkán fordul elő. Alapvetően meglehetősen illegalitásban van a pártfinanszírozás. Most ennek volt a mestere Simicska Lajos, ma is az. Egy hatalmas birodalom, vállalatbirodalom, médiabirodalom épült fel körülötte. Magam is hallottam olyan hangokat, hogy szinte nagyobb hatalma van, mint a miniszterelnöknek. Most azt hiszem, hogy egy olyan miniszterelnök, aki kézben szereti tartani a dolgokat, az nehezen tudott együttműködni egy másik ilyen hatalommal. Addig még megvolt a másik pólus, addig minden erőre volt szükség. Most, hogy már csak egy pólus van, centrális erőtér van, most már a miniszterelnök gondolhatja úgy, hogy jobb, hogyha több erő van az ő holdudvarában, és nem csak egy.
Jönnek az önkormányzati választások. Kinek mi a tétje ezen a választáson? Kezdjük a Fidesz-szel. Mi a tét, ha ekkora nyerésben vannak?
Érdekes módon a Fidesznek a legveszélyesebb az önkormányzati választás. Szinte minden hely az övé. Ha kicsit is előre tör bármilyen ellenzék, akkor az már kudarc. Ez nagyon nehéz helyzet. Tehát ha csak néhány helyet is elveszít, akkor tessék, veszített a Fidesz. És a mindenhez képest néhányat az elvileg nem olyan nehéz elveszíteni. De szerintem a tét mindent egybevetve mégis sokkal kisebb. A Fidesz teljesen átalakította az önkormányzati rendszert.
Nem csak Budapesten?
Nem, mindent. Az önkormányzatoknál volt régen Magyarországon tulajdonképpen minden, ami egy településen működik. Ezek közül szinte a legfontosabbakat elvette a kormány. Kormányzati hatáskörbe kerültek. Tulajdonképpen a település üzemeltetés az, ami teljesen önkormányzati hatáskörbe maradt. Tehát közúta, közvilágítás, tömegközlekedés, ilyesmi. Ugye falvakban ilyesmi alig van. Ami nagyon fontos ellátórendszer volt az iskola, a kórház, a komoly segélyügy és a közigazgatás, az elsőfokú közigazgatás önkormányzati hatáskörben volt, és most pedig a kormányhivatalok, járási kormányhivatalok kezébe kerültek. Ezek mind a kormány, tehát végső soron a miniszterelnök elé alá kerültek. És még egy nagyon fontos dolog megtörtént, eddig a polgármester képviselő is lehetett. Az erős városokban típusosan képviselő volt. Tehát egy erős kiáró ember is volt a polgármester. Ugye Kósa Lajostól kezdve Rogán Antalig mind-mind polgármester is voltak, és most ez megszűnik. Tehát a polgármester az egy városüzemeltető lesz, akinek meggyengülnek a kiáró funkció, és a költségvetése nagyon vissza van vágva ezek miatt egy önkormányzatnak. A megyéknél különösen drasztikus a visszavágás. A megyéknél alig maradt valami. A megyék korábbi költségvetése, tehát 6 évvel ezelőtti költségvetésének ma csak a 2%-a van közvetlenül a megyéknél. A normál önkormányzatoknál körülbelül a fele, mert a többit elvitte a kormánytöbbség. Tehát eleve a hatalom technikailag jó kisebb a tét.
Ez azt jelenti, hogy nem is érdemes nyerni?
Hogyne volna érdemes, mert azért az egy hatalmat jelent, meg a helyi közösségeknek az egybefogását nagyon is érdemes nyerni. És általában az szokott lenni, mint mondtam, hogy gyengül ilyenkor a tavaszi győztes. Nem mindig volt így, de típusosan így volt. Viszont van egy nagyon sajátossága Magyarországon az önkormányzati választásoknak, hogy a magyarok szívesen újra választják a polgármesterüket.
Hozzászoktunk.
Tehát míg a képviselőket általában kedvel elzavarták régebben, nem most, ugye 2014-ben, hanem a beállt képviselőnek lenni inkább hátrány volt. Viszont polgármesternek előny. Tehát egy gyenge polgármestert, vagy egy gyenge közepest is újra választottak. Demszki Gáborra érdemes gondolni. Ugye már a párt alig volt mögötte, és mégis 20 évig polgármester volt. Tehát nagyon nagy előnyt jelent hivatalba lenni, és a hivatalba levő zömmel fideszes kihívónak nehéz lenni. Ugyanakkor az Európa parlamenti választásokon, de a parlamenti választásokon is a baloldal egy csomó településen, igen fontos településeken, legelső helyen Budapesten versenyben volt a Fidesz-szel. Tehát nagyon veszített a falvakban, csak hogy a falvak azok nem a pártoknak a területe, ott úgymond független, nem pártkötődésű emberek a polgármesterek, és van még néhány fontos város, Miskolc például, ahol elvileg nem reménytelen a baloldalnak szerepelnie, csak hát ott van, hogy nem ők adják a meglévő polgármestert. Tehát a Fidesznek komoly tétje van, ha elveszít akár csak néhányat, vagy Budapesten akár csak ha megszorítják, most 3 kerület van a baloldal kezében, ez fölmegy mondjuk 6-ra, az a baloldal úgy értékelhető, hogy siker.
De mi értelme van az új budapesti választási rendszernek, amit nagyon átalakítottuk még az utolsó pillanatokban is?
Őszintén szólva, ez teljesen a pártérdek alapján íródott át, főleg a fővárosi testület része. A választójog szempontjában megszűnt a főváros, mint olyan. Tehát szavazunk a főpolgármesterre közvetlenül, és ezen kívül szavazunk a kerületi polgármesterekre. A győztes kerületi polgármesterek egyeneságon benne vannak a testületben, és még 9 ember polgármester jelölt, vesztes polgármester jelölt is arányosan bekerül. Tehát azt tételezi föl a választási rendszer, hogy Budapest nincs, kerületek vannak, és a kerületek kvázi kerületi emberek delegálják a fővárosi testületet.
De ez nem esik egybe inkább az emberek igényével? Hát a fővárosi érzés nem nagyon volt.
Hát kerületi érzés még kevésbé. Szerintem egy típusos budapesti az más helyen lakik, más helyen dolgozik, a gyereke is esetleg máshova jár. Ez a belvárosra vonatkozik. Olyan, hogy újpesti vagy csepeli, olyan van. De mondjuk, ha valaki ott a Moszkva tér környékén lakik, ott 3 kerület találkozik. Hát meglehetősen korlátozott az identitás, és a külföldi városokat is meg kell nézni. De általában nincs is választott testület a kerületeknél. Előjáróság, hivatal, mi egyéb van, hogy ne kelljen messzire menni az állampolgárnak, de nem a kerület. A főváros egy egységes egész, a belső része egy egységes egész. Szerintem alkotmányellenes is így ez a választási rendszer, a közvetlenség elvét sért, ugyan közvetlenül kell szavazni. A Fidesz úgy számolta, hogy így nem veszíti el a testületi többséget. Mégis azt hiszem, hogy ez a választási rendszerben benne volt részint az, hogy a baloldal nehogy véletlenül a testületbe többségbe kerüljön, és talán az is benne volt, hogy azért túl nagyra a főpolgármester sem nőjön.
A főpolgármester épp most készül kapni garanciákat, vétójogot, meg mindent.
Na, a kerületi érdek az nagyon sok tekintetben szemben áll a fővárosi érdekkel, és ott csupa kerületi polgármester van, akiknek az a dolguk, hogy a kerületet képviseljék, nagyon nehéz lesz így kormányozni, bárki is a főpolgármester. A mostaninak nagy tapasztalata van az ilyesminekben. A harmadik kerületben sokszorosan megtapasztalta ezt, de szerintem ez szerencsétlen ez, hogy a kerületek lettek az elsődlegesek, és nem a főváros. Szerintem igenis egy egységes főváros létezik, és alapvetően a Fidesz választási érdekei mozgatták ezt a megoldást, és ebből Budapest szintjén problémák lehetnek. Lehetnek olyan döntések, amelyek újra és újra a kerületeknek kedveznek, holott hát rengeteg dolog, az összes nagy út, az kerületközi, ahogy tetszik. A tömegközlekedés kerületközi, aztán az összes vonalas létesítmény csatornától kezdve mind kerületeken átmegy, az fővárosi, összbudapesti valami. Szerintem ez egy problematikus megoldás.
Kész van a kormány szerkezet, igaz, már a választások után kész volt. Mit mutat? Miről szól az új kormány szerkezet?
A kormány szerkezetben igazán döntő váltás nincsen. Orbán Viktor is sokszor elmondta, hogy nagyjából ugyanazt akarja csinálni. Ami változás, hogyha úgy tetszik, ez a kétharmad, ez az újabb kétharmad, még nagyobb önbizalmat adott a miniszterelnöknek. Minden megmozdulásán látszik, hogy nagyon hisz abba, hogy amit ő akar, az jó. Sőt, nem egyszerűen a magyaroknak akar példát, irányt adni, hanem szinte az egész világnak. Nézzék Magyarországot, mert Magyarországé a jövő. Nem a nyugati a jövő, hanem Magyarországé, mondja rendszeresen. Maga a kormányzati szerkezet alapvetően a régi. Ami újdonság van, hogy óriási lett a kormányzati gépezet. Ez várható volt, és folyamatosan a Fidesz bővítette a kormányzati gépezetet. Van egy olyan kategória, hogy állami felsővezető, ez helyettes államtitkártól fölfelé. Most körülbelül kétszer annyi van, mint Antal József idején, tehát a kezdet-kezdetén volt, és kb. 50%-kal több, mint van 2005 körül.
Ez nem teljesen természetes, amikor iskolákat, kórházakat, mindent magához is irányítani kell valahonnan?
Ez a hatalmas centralizációnak a következménye. Ami újdonság, hogy piramisszerű az egész fölépítés. Tehát a piramis csúcsán a miniszterelnök, aztán jönnek a miniszterelnök helyettesek, ami nem is volt régen. Az eredeti terv az lehetett, hogy ők tehermentesítsék a miniszterelnököt. Csak hogy ebből semmi nem valósult meg. A miniszterelnök ugyanis alkatilag, kormányzatilag is olyan, hogy ami neki fontos, abban a legapróbb részletekig dönteni akar. Tehát egészen a legapróbb részletkérdésekig dönteni akar, és van, ami adott pillanatban nem fontos, akkor az nincs.
De ez baj? Vagy ez teljesítő képességének határszab? Mi a probléma ezzel?
Hát sok probléma van vele. A kormányzati döntésekhez nagyon sokféle tapasztalat kell. Életkorbeli tapasztalat, ágazati tudás. Ugye mindent, ha a miniszterelnök magához ránt, akkor egyszerűen lecsökken a visszacsatolások mennyisége. Úgyhogy egyszerűen több szem többet lát. Olyan helyzet alakult ki, hogy a miniszterek igen nagy részt a fontos ügyekben a kormányfő tanácsadói és végrehajtó közegei. Megszűnt a személyes miniszteri felelősség szinte ebben a rendszerben. A szokottnál jóval kevésbé mondhatnak ellen a miniszterelnöknek. Most Magyarországon szokásos, tehát mindig is erős miniszterelnök volt, de például volt olyan, hogy egy miniszterelnök túlzásokba esett, volt, hogy négy minisztere, Orgyulával is három lemondott a bokros csomagnál, de említeni lehet, hogy Imrédi Béla például előjött azzal, hogy rendeleti kormányzás kell. Magyarországon rögtön négy miniszter jelentette be, hogy akkor ő lemond. Köztük a kormányzó párt korábbi elnöke. Ez elképzelhetetlen lenne a Fideszben. Egyszerűen hihetetlen sok hatáskört magára húz, ez részint drága államot jelent, akár tetszik, akár nem. A közigazgatás már drágább, mint amikor. Többen dolgoznak benne már nagyobb létszámú. Másrészt néha nagyon nehézkes közigazgatást jelent. Ott van az iskolaügy, amit ugye államosítottak. Körülbelül 3600 önálló jogi személyi iskola volt Magyarországon, körülbelül 10 000 telephelyen, tudja, kis településeken több helyen iskolával. Ez egyetlen egy hierarchikus láncban van összefogva. Az összes igazgató kinevezését, ami korábban önkormányzati hatáskör volt, elvileg az illetékes államtitkár tartja a kezében. Elképesztő hatalmas nagy gépezet. Körülbelül 140 000 alkalmazottja van ennek az egésznek.
De az az előnye sincs meg, hogy legalább az államtitkár lehet szidni, ha valamit elront.
De ez az előnye meg lehet, ugye ezen a területen már államtitkár csere is volt, csak hogy a magyar miniszterelnök hajlamos beavatkozni a dolgokba, és nincs, tehát nem tudott eddig kialakítani olyan mechanizmus, hogy ő a rossz jó király, és vannak a rossz miniszterek, mindenért fölvállalja a felelősséget, és szívesen megy személyesen harcba is. Tehát szívesen vállal föl konfliktusokat, és szívesen nyilatkozik akár legapróbb részletkérdésekért ben is, ezért meglehetősen korlátozott ez a felelősség áthárítása, ami megvalósulhat elvileg egy ilyen rendszerben.
Lázár János minisztériuma személye, az hozott-e valami változást a rendszerbe?
Hát egy klasszikus, óriási csúcsminiszter, de nem látszik az, hogy önálló politikát vinne. Szerintem a szándék sem volt ez. Tehát a miniszterelnöknek próbál, ahogy tetszik, segíteni. A miniszterelnök elvárása, iránymutatása szerint működik. Egész biztos, hogy annyiban jelenthet szűrőt, hogy a miniszterelnökhöz valószínűleg nehezebb bejutni személyesen. Tehát Lázár Jánoshoz kell először menni. És az is látszik, hogy a Fidesz sokszori győzelme után azért több lehet a belső vita a Fideszen belül. Ez a nyilvánosság előtt is látszik, hogy az alvezérek néha ellent mondanak egymásnak, itt a Simicska ügy, mi egyéb, de döntő változást szerintem nem hozott a szerkezetben, a hatalmi szerkezetben Lázár János.
A hatékonyságban mi okozhat változást? Mi mutathatja meg, hogy ez a rendszer, ami egy hatalmas piramis, ez képes kiforogni magát, vagy nem képes kiforogni magát?
Egy biztos, tehát az egyszerűen az adatok mondják, hogy ez egy drágább rendszer, szükségképpen jóval több funkciót visz. Őszintén szólva, én nem nagyon hiszek ebben a nagy rendszerben. Szerintem ott kell dönteni, ahol a probléma megvan, ahol megvannak a megfelelő információk, a följebb megy a döntés, akkor az nagy a veszélye, hogy rossz döntések lesznek. Ugyanakkor tény, például a magyar önkormányzati rendszerben, hogy sokszor nem tudott autonómiával élni az adott közösség, helyi kis királyok nőttek föl, akik meglehetősen szuverénül és néha meglehetősen csúnyán határoztak és döntöttek. Így egyetlen egy okos ember lett az országban. Ahogy Gömbös Gyula mondogatta, hogy Magyarország kis ország, elég, ha egy okos ember vezeti az országot. Ez a szerkezet épült fel, ami hallatlan centralizáció, gyorsaságot jelenthet azokon a területeken, ami a miniszterelnöknek fontosak. Ugyanakkor ez kicsit olyasmi, mint egy ilyen tengerparti világító torony, ami a miniszterelnöknek fontos, azt hallatlan részletességgel, akkurátossággal csinálnak, a többi minden másnak sötétben marad arra az időre, míg a miniszterelnök nem figyel.
De az látszik rá, hogy a miniszterelnöknek mi a fontos most, 2014-ben?
Most például látszik, hogy ezen a héten a devizahadós ügy volt fontos, és ez végig fog görögni.
Ez eddig is fontos volt.
Hát eddig részben kampánytéma volt, de most végig fog menni. A fideszes módra megvan a törvény, nagyon gyorsan le fog futni. Egész biztos, hogy a lényeget illetően a Fidesz folytatni fogja és akarja azt, amit az elmúlt 4 évben csinált.
Minden alapja megvan erre, hogy folytassa. Eddig nem bukott bele.
Hát a választási eredményeket tekintve egyenesen fantasztikusan szerepelt. Ahogy előbb mondtam, hogy egészen kivételes. Már önmagában az újraválasztás ténye, az aránya meg különlegesen. Ha csak a gazdasági adatokat nézzük, azok jól számszerűsíthetők, bizonyos adatok szenzációsak.
Alig van infláció. Van némi növekedés.
A növekedés az olyan magas, az unió legelső országa voltunk az utolsó egyetlen egy negyed évben, ami szerintem amióta uniós tagok, sőt biztos egyszer sem fordult el, még a közelébe sem voltunk ennek. Aztán infláció nincs, ez mondjuk másutt is így van, tehát ez nem valami rendkívüli dolog. Aztán ott van az a kamat teher, amit fizetni kell a hatalmas magyar államadósság után, és soha nem látott mértékig alacsony a jelentős részben a jegybanki politika miatt, a közmunka miatt jelentős részben, de soha nem látott arányban van a foglalkoztatottság, a beruházások is elkezdtek nőni. Tehát első látásra rendkívül pozitívak a mutatók. A baloldaliak hajlamosak ezeket lebecsülni. Azért én is óvatosabb volnék. Tehát mi vagyunk például a szűkebb térségben, visegrádi országok között az egyetlen egy, aki még mindig nem érte utol a válság előtti szintet. Mert nem szabad megfeledkezni arról, hogy bizony 12-ben Orbán Viktor kormányzása, meg a derekán bizony még visszaesés volt Magyarországon, a többi országban meg nem. Tehát jelentős részben ez egy helyreállítási periódus. A nagy visszaesés után, ami Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon alatt következett be, jó ideig helybejárás volt, sőt visszaesés és volt Orbán Viktor alatt, most elkezdtünk növekedni. Aztán egy csomó olyan lépés történt, ami megkérdőjelezi, hogy tartósan fenntartható a növekedés. Tehát például, ami a bankrendszerrel történik. A bankrendszer olyan egy modern gazdaságban, mint az érrendszer. Az viszi a pénzt egyik helyről a másikra. Most hatalmas terheket ez a kormány. Egyre nagyobbakat, újabb és újabbakat a bankrendszerre. Elősen kérdéses, hogy be tudja-e tölteni ezt a pénzallokációs szerepet. Tehát egyáltalán nem bizonyos, hogy fenntartható ez a növekedési helyzet. Aztán vannak olyan elemek, amelyek rövid távon hoznak, ha úgy tetszik, a konyhára politikailag is, meg gazdaságilag is, de hosszabb távon irtózatos terhet jelenthetnek a költségvetésre. Például a rezsicsökkentésre gondolok. Ugye a rezsicsökkentésnek két célja volt. Egyfelől csökkenteni az állampolgárok terhét, ezzel megnövelni a kedvet a Fideszre való szavazásról, másfelől pedig kiszorítani a külföldi tulajdonosokat.
Ne legyen annyi hasznuk,
majd ne legyen annyi hasznuk, és adják el a magyar államnak, és itt legyen non-profit energetikai szektor. El is kezdte visszavásárolni a magyar állam. Az eddigi visszavásárlások tapasztalata az, hogy rettenetesen drágán veszük vissza, mert ez szinte konfiskálás volna, és hát például német tulajdonból vettünk vissza, egybehangzó vélemény szerint szinte túl drágán. Ki az, aki megmerte volna mondani a németeknek, a legfontosabb európai országnak, hogy szinte alig adunk érte valamit, elég sokat adtunk érte. Ez rögtön teher. De ennél még súlyosabb a helyzet, hogy eddig a rezsicsökkentés terhét alapvetően a cégek, az érintett cégek viselték, illetve a vállalkozói szféra, mert ott az energiaárak nem csökkentek, sőt, egy kicsit nőttek. Most, hogy a magyar állam tulajdonába kerül, ez bizony a magyar költségvetés terhe lesz. És ezen túl az utóbbi években alig volt energetikai beruházás azokon a külföldi területeken, hogy ezeket szépen mind visszaadják a magyar államnak, akkor az elmaradt beruházásokat is a magyar államnak kell finanszírozni. Vannak olyan szakértői vélemények, amelyek szerint ennek a kettőnek az éves költség elérheti az 500 milliárd forintot. Tehát azzal, hogy az állam kiszorítja a külföldit, helyébe lép, hatalmas terheket is vesz a maga kezébe. Ott van például a Magyar Kereskedelmi Bank. Nem túl drágán megvettük ezt, sőt, bizonyos értelemben még a bajorok fizettek érte, mert feltőkésítették azt a bankot, de mostantól kezdve már a magyar állam problémája lesz. Tehát például a devizahiteleseket, akiket ott meg kell segíteni, az bizony annak a költséggel magyar állami bank lesz. És az egész bankfinanszírozás, amit sokszor az anyabankok végeztek, veszteségesek a típusos magyar bankok, ez a bank is súlyosan veszteséges volt, ezért ment el a külföldi, annak az összes terhe a magyar állami lesz.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Tölgyesi Péter politikai elemző az Aréna vendége.